Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található Máté evangéliuma 12. fejezetében, az első 14 versben.
Abban az időben vetéseken áthaladt Jézus szombatnapon. Tanítványai pedig megéheztek, és kezdték a kalászokat tépni és enni. Látván pedig ezt a farizeusok mondának néki: íme a te tanítványaid azt cselekszik, amit nem szabad szombatnapon cselekedni. Ő pedig mondanékik: nem olvastátok-e, mit cselekedett Dávid, mikor megéhezett vala, ő is, akik vele valának? Hogyan ment be az Isten házába, és ette meg a szentelt kenyereket, amelyeket nem vala szabad megennie néki, sem azoknak, akik ő vele valának, hanem csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy szombatnapon megtörik a papok a szombatot a templomban, és nem vétkeznek? Mondom pedig néktek, hogy a templomnál nagyobb van itt. Ha pedig tudnátok, mi ez, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat, mert a szombatnak is ura az embernek fia. És távozván onnan, méne az ő zsinagógájukba. És íme valaott egy elszáradt kezű ember, és megkérdék őt, mondván: ha szabad-e szombatnapon gyógyítani, hogy vádolhassák őt? Ő pedig mondanékik: kicsoda közületek az az ember, akinek van egy juha, és ha a szombatnapon a verembe esik, meg nem ragadja, és ki nem vonja azt. Mennyivel drágább pedig az ember a junál. Szabad tehát szombatnapon jót cselekedni. Akkor mondta annak az embernek: nyújts ki a kezedet. És kinyújtá, és olyan épélőn, mint a másik. A farizeusok pedig kimenvén tanácsot tartanak ellene, hogyan veszíthetnék el őt. Adjunk hálát az Úrnak, hogy ő is meggyógyította mi elszáradt életünket. Áldott Úr Jézus Krisztus, embernek fia, Istennek fia, akinek hatalma van meggyógyítani, bűnöket megbocsájtani. Köszönjük, hogy itt lehetünk és dicsőíthetünk téged a nyugalom napján, hogy megszentelhetjük a mi életünket, neked szentelhetjük a mi életünket. Köszönjük, hogy megvásároltál bennünket a te drága véreden, hogy értékesebb vagyunk egy junál, de hogy mégis a juhok nagy pásztora, az igazi pásztor meggyógyított bennünket, ami elszáradt, kiégett életünket, ami bűntől megszennyezett életünket lemostad a mi te véreddel. Köszönjük a te életedet, segíts, Urunk, hogy minden nap, ne csak vasárnap, szenteljük oda a mi életünket, lelkünket, testünket, élő és szent áldozatul neked, mert ez a mi okos Isten tiszteletünk. Segíts, Úr Jézus Krisztus, hogy téged tudjunk kiábrázolni. Segíts, hogy ha üldöztetések érnek is, amiképpen téged is értek, maradjunk csöndben, és figyeljünk rád, Urunk, hogy alázzuk meg magunkat előtted, és ne felmagasztalsz minket. Légy áldott, Urunk, hogy te vagy a mi pásztorunk. Szólj most hozzánk, Urunk, hogy halljuk, és meg is cselekedhessük a te igédet, amely az élet forrása. Amen. Amen.
Bűnbocsánat igéjét János első leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Az ige hirdetésre készülve a 287. dicséretünk 4. versét énekeljük. Mi elménknek homályát távoztassad el. Isten igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Mózes 2. könyvében, a 23. fejezetben, a 12. versben. 6 napon át végezd dolgaidat, a 7. napon pedig nyugodjál, hogy nyugodjék a te ökröd, és szamarad, és megpihenjen a te szolgálód fia és a jövevény. Isten, amikor teremtett az eget és a földet, és ezt a mindenséget, akkor azt látjuk, hogy olyan nagyon szépen rendbe cselekedett mindent. Nagyon szép rendet teremtett ő ezen a földön. Megtehette volna azt, hogy mindent úgy egybe, egy végtére megteremt, minden élőt, de ő az életünket harmóniában gondolta el, a vele való kapcsolatban, a vele való egységben, és az egymással való békességben, valamint a teremtett világgal való harmóniában is. És ezért teremtett az égre felénk bolygókat, csillagokat, hogy meghatározói legyenek ennek a szép rendnek, ennek a ritmusnak, hogy legyen éjszaka és nappal, hogy legyenek évszakok, legyenek ünnepek és hétköznapok, hogy mindenre legyen időnk. Hogy a testünk is tudjon pihenni, tudjon regenerálódni, a lelkünk Isten közelébe feltöltődni, formálódni, erőt nyerni. Sajnos az ember a bűnesetkor kiesett ebből a szép rendből. És már nem tartjuk fontosnak Istennek a törvényeit, mert magunk akarunk szabni magunknak törvényeket, határokat, felborult az éjszaka és a nappal rendje, éjszaka lehet vásárolni, némelyik üzlet a nap 24 órájába nyitva van, vannak, akik egyenesen éjszaka mennek, mert akkor kevesebben vannak, lehet múzeumba járni, lehet egész éjszaka filmeket nézni, vagy éppen számítógép előtt ülni, és vannak, akik tényleg nem is képesek megnyugodni egyetlen egy percre sem, mert szinte zakatol belül a szívük, egymást kergetik a gondolatok, nem tudnak csendben maradni, megállni. Hajszoljuk magunkat. Az ember Isten nélküli célokat tűz ki maga elé, és ezt meg is akarja valósítani mindenáron, és így kevés a 24 óra, és így a mi céljainkra, önző céljainkra valóban kevés a 7 nap egy héten, mert több kell, és ezt a többet én meg akarom szerezni magamnak. És úgy érezzük, hogy jogunk van ahhoz, hogy az időnket is magunk osszuk be magunknak, hiszen ki más tudná nálamnál jobban, hogy mi a jó nekem. Izrael népe rabszolga volt Egyiptomban, az Isten megengedte ezt. Ott mások osztották be az idejüket, hajszolták őket, építeniük kellett a fáraó országát, gyarapítaniuk a fáraó vagyonát. De ez a nép azt élte meg, hogy az Isten megszabadította őket ebből a rabszolgaságból. Erős kézzel és kinyújtott karral kivezette őket tágas térre, és nem voltak többé rabszolgák, hanem szabadok lettek az Isten kegyelméből. Szabadon rendelkezhettek az idejükkel is, már nem más osztotta be. És az Isten itt ad nekik egy törvényt, ez a 10 parancsolatban levő törvény, amivel szeretné így beosztani az idejüket, hogy legyen nyugalom napja. És innentől kezdve ez hozzá tartozik az Isten rendjéhez, törvényéhez, mint egy jelül, szövetséges jelül. Egy nap, amit az ember az Istennek szentelhet. Egy nap, amikor megpihenhet, megnyugodhat kezének minden munkájától. 6 napon át végezd minden dolgodat. Így kezdődött ez az ige, utalva arra, hogy az Isten mi végre is rendelte az embert erre a földre. Ott azt olvassuk, hogy avigre, hogy művelje és őrizze azt, munkálkodjon rajta, szaporodjon és sokasodjon, hajtsa uralma alá a földet. Hogy Egyiptomban másnak dolgozott rabszolgaként, Isten szabadságra hívta el, és innentől kezdve felelős az idéje beosztásáért, és élhetne szabadon Isten gyermekeként. És még inkább érvényes ez ránk, hiszen mi megismerhetjük az Úr Jézus Krisztust, megismerhetjük benne a szabadítónkat, aki megszabadított a bűnnek a rabszolgaságától, aki megszabadított bennünket teljesítmény kényszertől, megszabadított attól, hogy önző módon magunknak éljünk, és felszabadított arra, hogy az ő dicsőségét, az ő céljait keressem, hogy ebben munkálkodjak. És ez a szabadság, ez meglátszik a mi munkánkban is, hogy azt hogyan végezzük. Hogy igen, akármit teszek, én azt tehetem az Isten dicsőségére. Felelősen, nem elfecsérelve a munkára kapott időt. A Szentírás is azt húzza alá, hogy az Isten munkálkodó Isten. Az én atyám munkálkodik, én is munkálkodom, ezt az Úr Jézus Krisztus maga mondja. És nagyon sok minden belefért a napjába, hogyha olvassuk az evangéliumot, ez igencsak feltűnhet nekünk, hogy korra reggel ő már fenn van, hogy az első időt, első idejét az Istennek adja, csendességben, imádságban. Aztán jönnek hozzá emberek, sokan, sokfelől, szinte nyúzzák, húzzák, és neki mindenkinek van ideje. Nem küldött el senkit arra való hivatkozással, hogy ő erre nem ér rá, és egy-egy nap után egész biztos, hogy el is fáradt. Olvasunk ilyet, hogy ő a hajó aljába már aludt. A vihar esetén a tanítványok még akkor fönn vannak, de ő már elfáradt. Pál apostol is arra buzdít bennünket, hogy tisztességesen dolgozzunk, és aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Isten előtt nem kedves a dologtalan élet, nem kedves az, ha mi henyélünk, lustálkodunk. De az sem kedves előtte, hogyha nem tudjuk abba hagyni a munkát. Mert ha nem tudjuk abba hagyni munkát, akkor bizony rabszolgák vagyunk, még a munkának a rabszolgái. Mert hamisan gondolhatja azt az ember magáról, hogy attól vagyok valaki, hogyha dolgozom. Attól vagyok valaki, hogyha le tudok tenni az asztalra, ha minél több értéket fel tudok mutatni. Olyan jó, hogy a mi értékünket nem az adja meg, hogy mit tudunk termelni. Egy lónak lehet, hogy ez adja meg az értékét, vagy egy, nem tudom, itt, nem, egy gépnek, hogy mennyit termel, de a mi értékünket az Isten adja meg. És ő annyira szeretett, hogy az ő fia életét áldozta fel értünk. Ő így értékelt bennünket, azokat is, akik már nem tudnak dolgozni, vagy még nem tudnak dolgozni, az értékünket ő adja meg. Tehát ezt ne keverjük össze. Ne gondoljuk, hogy én attól több leszek, vagy attól jobb leszek, vagy attól szerethetőbb leszek, ha sokat dolgozom. Mert ez nem így van. Tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, a magatok dolgát végezzétek, és saját kezetekkel dolgozzatok. Pál amellett, hogy hirdette az igét, járt gyülekezetről gyülekezetre, azt is olvassuk róla, hogy nem hagyta el a mesterségét, sátorponyva készítő volt, mert nem akart terhé lenni a gyülekezeteknek. Nem azt mondom ezzel, hogy az a biblikus, hogyha mondjuk mi is itt hagyjuk a szolgálati lakást, és kiköltözünk, és keresünk valami munkát, és mellette úgy szabadidőnkben végezzük ezt, hiszen az Isten bennünket erre szabadított fel, és mi ezt a szolgálatot, ezt a munkát végezzük. De azt szeretném inkább aláhúzni, hogy a hívő ember életében igenis helyén van a munka. Nem alantas tevékenység, hanem hozzá tartozik az ember voltunkhoz. És jó esetben azt is el tudjuk mondani bizonságképpen, hogy a munkahelyemre az Isten állított. Hogy nem véletlenül vagyok ott, és a munkámmal is őt szolgálom. Sajnos a mai világban valami olyasmit él meg az ember, mint amit megélt Egyiptomban az Isten népe, hogy a munka szolgasságá válik, hogy az ember örüljön, hogyha valahol alkalmazzák, mert hogyha ő nem vállalja, akkor más 10 fog beállni a helyébe, vagy ha nem marad benn a munkahelyén még időn túl is, akkor majd pótolják mással, ha nem vállalja a vasárnapi munkát, akkor majd lesz helyette más, és vannak olyan munkahelyek, ahol tényleg nem lehet leállítani a gépeket, ahol el kell látni az állatokat, el kell végezni az ügyeleti munkát, a közlekedés nem állhat le, a kórházba bizony akkor is be kell kötözni a beteget, vagy éppen műteni kell. Mi most itt vagyunk kényelmes, jó helyzetben, gondolhatunk azokra, akiknek az Isten ilyen szolgálatot, ilyen munkát adott, hogy bizony még vasárnap is munkálkodniuk kell. De nem feltétlenül kell az otthoni munkánkat, meg a nagy bevásárlást, meg a nagy takarítást ezen a napon végeznünk, a nyugalom napján végezni. Mert hiába dolgozom, hogyha nincsen rajta az Isten áldása, akkor az a munka semmit nem ér. A 127. Zsoltár is így tanítja, hogy hiába nektek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában áld eleget. Van, amikor keményen dolgozunk, van, amikor szorítanak a határidők, de Isten nélkül, az ő rendjét felrúgva, mindent hiába teszek. És amit teszek, azon nem lesz áldás, és az nem lesz maradandó. Csak akkor lesz valami maradandó, hogyha azt az Isten rendjén belül, az Isten áldásával tudom tenni. Mire adta Isten a nyugalom napját? Örömnapra adta, pihenő napra adta. Úgy is mondhatnám, hogy fellélegzésül, mint amikor az ember végre leül, és kifújja magát, mindazt, ami felgyülemlett benne, ami ott van, ami szorongatja. Szövetséges jel, Isten és népe között, tehát Isten ajándéka a nyugalom, a békesség. Az Istenhez ez is hozzátartozik. Így olvashattuk Mózes első könyvében, hogy megpihent az ő munkájától. Miért pihent meg? Azért, mert elfáradt. Hát nyilván nem azért, mert az Isten belefáradt volna a teremtésbe, mert ő soha nem fárad el. Hanem a megpihenés azt jelentette, hogy gyönyörködött mindabban, amit készített. Gyönyörködött az alkotásaiban, a teremtett mindenségben, a jó rendben, gyönyörködött az emberben. És így adja Isten nekünk is a nyugalom napját, hogy megpihenjünk, hogy kifújjuk magunkat, hogy gyönyörködjünk az Istenben. És ismerjük az ige folytatását, és akkor ő megadja a szívünk kívánságait, de előbb ott van, hogy én gyönyörködöm az Istenben, megpihenek, lenyugszom, előtte vagyok. És hogyha nincs az életünkben ez a megnyugovás, ez a nap, akkor enélkül minden munka rabszolga munka. Ugyanakkor a nyugalom napja közösségi nap is. Nem arról szól, hogy na most akkor én pihenek, végre kialszom magamat, hanem amikor tudom gyakorolni a testvéreimmel is, a gyülekezettel a kapcsolatot, akkor tudok, van időm Istenre figyelni. Van időm eljönni az Isten tiszteletre, van időm imádkozni, dicsőíteni, van időm arra, hogy elkérjem az Isten vezetését, figyeljek rá. Amikor van időm hálát is adni az előző 6 napért, mert az Isten nem vezet végig, ha az Isten nem ad erőt, akkor bizony az nem ment volna úgy végbe. Egy másik helyen azt mondja az ige, így tanítja az ige, hogy szenteld meg azt a napot. Azaz a szó eredeti értelmében ez azt jelenti, hogy Istennek átadott legyen az a napom, az ő céljaira szánjam azt oda. Bár ez is csak az egészben értelmezhető, tudniillik úgy, hogy az egész életem, minden időm az Isten kezébe van, a hétnek a 7 napja, és nem csak a nyugalom napja. Tehát a munka idejét is vele élem, csak úgy, mint a pihenés, az üdülés idejét is. És ilyenkor átélhetjük különösképpen is azt, hogy az Isten megajándékoz. Elsősorban megajándékoz önmagával, megajándékoz az igéjével és a gyülekezet közösségével is. Tehát, hogy kifújom magamat az Isten előtt, úgy szinte feloldódnak a feszültségeim, amiket egész héten át gyűjtöttem, hordoztam magamban, és a feloldozás is nem véletlenül része az Isten tiszteletnek, hanem tudatosan része az Isten tiszteletnek. Egy konkrét pont, amikor Isten elé vihetem a bűneimet, és elhangzik, hogy megbocsájtatott Jézus Krisztusért, az ő érdeméért, bocsánatot nyerünk, és így indulhatunk tovább, hogy ő levette rólunk a bűneinknek a terhét. És a nyugalomnapi törvény egyformán vonatkozott mindenkire, még a rabszolgákra is, meg az állatokra is, és az igazi izraeliták nagyon-nagyon szigorúan megtartották ezt a parancsolatot, már-már odáig mentek, hogy szinte megkötötték magukat is vele, és sajnos eltorzult ez a parancsolat is, mert már nem az örömről szólt, hanem az önigazságukról szólt, hogy igen, én ezt nagyon-nagyon szigorúan megtartom. És azt látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus éppen és tudatosan szombaton is gyógyított, kötelékeket oldozott fel, tehát ő helyreállította a nyugalom napjának az igazi rendeltetését. Tehát azt adta meg az embernek, amire szüksége volt, felszabadította, hogy azután tudjon örülni, tudjon ünnepelni az Isten jelenlétében. Jézus Krisztus a szombatnak is ura. Tehát nem véletlen az sem, hogy mi a szombati nap helyett a vasárnapot, Jézus feltámadásának a napját ünnepeljük. Tehát ez lett számunkra már az Úr napja. A nyugalomnak ez az alapja, hogy az Úr Jézus Krisztus helyreállította a kapcsolatot Isten és mi közöttünk, hiszen addig nyugtalan a mi szívünk, amíg ő benne nyugalmat nem talál. Úgy olvastam egyik magyarázatban, hogy a szombat helyére nem a vasárnap került, hanem az Úr Jézus Krisztus került a szombat helyére. És Calvin szerint ekkor mindenestül meg kell nyugodni, hogy Isten munkálkodhassék bennünk. És ez egy belső nyugalom, amelyben Isten a kormányzó hétről hétre az örök szombatig, ahova az idő torkollik, ez Calvinnak a magyarázatában van így. De mi történik, hogyha mi ezt nem veszük figyelembe, az ő rendjét? Az Ószövetségben azt olvastuk, hogy halállal lakolt az az ember, aki nem tartotta meg a szombatot, aki szombaton is dolgozott. Szombati napon még a manna se hult az égből, mert előző nap Isten pont kétszer annyit adott. Gondoskodott az ő népéről, senki nem maradt attól éhesen, hogy szombaton nem hult a manna. Tehát nem kellett aggodalmaskodniuk, nem kellett félniük, hogy aznap lesz-e mit enni, mert volt mit enni. Tehát ezt vegyük komolyan, hogy attól nekem nem lesz többem, hogyha a nyugalom napján is dolgozom. Ez az ellenségnek a kábítása. Hogy az ember megmagyarázza, hogy miért nincs ideje az Istenre, vagy miért nem bír megpihenni, vagy mennyi fontosabb dolgot kell elvégeznie előbb. Vagy azt is szoktuk mondani, hogy annyi minden elmaradt a héten, most kell bepótolni vasárnap. Azt gondolom, hogy minden napnak elég a maga baja, és az a jó, hogyha azt le tudjuk tenni az Isten elé. Hiszen úgyse tudom bebiztosítani magamat. Mert lehet, hogy minden munkámat elvégeztem, de igazából a következő hetet nem tartom kézben. Az Isten tudja azt, hogy mi fog akkor jönni, következni. Tehát a jövőm Isten kezébe van. A jólétem is az Isten kezébe van, az egészségem is az Isten kezébe van és lehet, még a nyugdíjam is, tehát azt se fogom tudni magamnak bebiztosítani, ne gondoljuk azt hamisan. Isten tudja az életünket bebiztosítani, úgy, ahogy van mindenestül. És ő képes is gondoskodni rólunk, mert neki számtalan útja van. És már lehet, hogy ez olyan meredek gondolatként hangzik, de a hívő ember nem abból él, amit megkeres, hanem mi az Úristenből élünk, és ő az, aki vezet, és ő az, aki mindig megadja azt, amire szükségünk van. Mert nem tudnánk dolgozni, ha az Isten nem adná hozzá az erőt, a tehetséget, a lehetőséget. Mi egészen rá vagyunk utalva, munkánkban is, meg a pihenésünkben is. Viszont, hogyha nem tartom meg az Isten rendjét, ha valahol kikúszom az Isten tenyeréről, az ő vezetése alól, akkor az vissza fog ütni. Tehát Isten a mi érdekeinket képviseli ebben a parancsolatban is. Hogyha nem pihenek, akkor magamon is azt veszem észre, hogy igen, kimerül a szervezetem, vagy könnyebben kapok meg egy betegséget, gyengül az immunrendszer, tehát magamat fosztom meg a jótól, az Isten áldásaitól, amiket ő elkészített nekünk. Tehát nekem lesz kevesebben, hogyha nem tartom be ezt az igét. Ugyanakkor még egy fontos dolog, ami ide tartozik, hogy a nyugalom napja előre is mutat. Arra a végső napra, amikor az Isten majd letöröl a szemünkről minden könnyet, amikor eltűnik a fájdalom és a sóhaj, amikor az ő országában lehetünk. Tehát mi is megpihenhetünk minden mi munkáinktól, mert az Isten bevezet bennünket Jézus Krisztusért. Nem a mi munkánkért, meg nem a mi engedelmességünkért, hanem azért, amit ő értünk tett. Erre nézve írja a zsidó levél, hogy annak okáért megvan a szombatja az Isten népének, mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, amiképpen Isten is a magáitól. Tehát az a kérdés, hogy vagyunk mi a vasárnappal, a nyugalom napjával. Tudunk-e, akarunk-e megnyugodni, lecsendesedni az ő színe előtt? Gondoljuk végig a gyakorlatunkat. Vajon mire használjuk az időnket, nem csak a vasárnapot, hanem a hétnek minden egyes napját? Engedjük-e azt, hogy az Isten alakítsa az időbeosztásunkat, beleértve a vasárnapot is? És élünk-e mindazzal a jóval, amit az Isten a nyugalom napjába szerkesztett bele? Isten adja meg, hogy ott legyen bennünk ez a várakozás mindig a vasárnapra való tekintettel, hogy mennyi áldást készített el az Isten, mennyi jót. És hogy add, Uram, hogy azt át tudjam venni tőled, és hálás legyen érte a szívem. Amen. Isten igéjére válaszként a 270. dicséretünknek énekeljük a 10. versét. Van Isten népének szombatja. Köszönjük mennyei édesatyánk a te teremtési rendedet. Úgy te jó rendet teremtettél, és ebbe a jó rendbe akarsz bennünket beleállítani. Köszönjük, hogy készítesz számunkra csendességet, nyugalom napját. Köszönjük, hogy van gyülekezet, van Isten tisztelet, hogy szól a te igéd, hogy vehetjük a te áldásaidat, vezetésedet, erődet. És köszönjük azt, hogy te tudsz bennünket erre felszabadítani Jézus Krisztusban, hogy a szívünket adjuk át neked, és minden időnket is, hogy azzal te rendelkezz, te oszd be. Köszönjük, Urunk, hogyha van munkánk, és te adtál erőt a munkálkodáshoz. Eléd visszük azokat, akiknek nincsen. Könyörülj rajtuk, hogy mégis megálljanak, és tőled várjanak, kérjenek mindent. Eléd visszük azokat is, akik már nem tudnak dolgozni, mert betegek, erőtlenek. Hadd vegyék azt észre, hogy te ott vagy mellettük, és te tudod őket erősíteni, és ez az életük értékét nem ez adja meg, hanem te szereted őket Krisztusért. Urunk, te áld meg minden munkánkat, amit teszünk, hogy ne legyen hiába való. És te tedd azt maradandóvá, ami előtted megáll. Urunk, eléd visszük a gyászolókat is, a sírókat is, azokat is, akiknek örömük van. Hadd vigye minden hozzád közel, és hadd lehessen mindenből imádság, ami feléd száll. Köszönjük, Urunk, hogy kapcsolatra hívtál el, és hogy a nyugalom napja legfőképpen erről szól, hogy veled lehetünk együtt, és a testvéreinkkel. Add, hogy jól tudjuk kihasználni mindig ezt a napot, kegyelmességedből. Kérünk, áld meg most a csendben elmondott imádságainkat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.